kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermekek az igazgatók döntése alapján az iskolában is maguknál tarthatják a mobiltelefont, írja Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Az iskolákban több mint 3000 egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermek kezdte meg tanulmányait. Ők az igazgatók döntése alapján továbbra is maguknál tarthatják a mobiltelefonjaikat az iskolai idő alatt. Így értesülhetnek azokról az adatokról, amelyeket a szöveti cukormérő eszközök továbbítanak az okos eszközökre, írta a főtanácsadó. A szülőknek jelezniük kell az iskola igazgatója felé, hogy a gyermek egyes típusú cukorbeteg. Ezt orvosi papírokkal kell igazolni. Az igazgató ebben az esetben tudja engedélyezni a mobiltelefon használatát a tanítási nap folyamán. A tűzoltóknak sikerült elfojtaniuk a lángokat a Vasvár megyei Csöngekül területén, ahol Csönge és Kenyeri között 400 hektáron égett az ajnövényzet, bozótos, szalmabálák és az erdő, közölte a Magyar Távirati Iroda. Szuhogyi Balogh Nikoletta főhadnagy elmondta, a tűz megfékezésén 4 vármegye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói dolgoztak. Még mindig zajlanak munkálatok a helyszínen, az izzó területek keresésével az ismételt visszagyulladást szeretnék elkerülni. Csönge külterületén csütörtökön csaptak fel a lángok. Előbb a száraz fű, majd egy bozótos terület égett, ahonnan a közeli fenyőerdőre is átterjedt a tűz. Végül pedig már a fák koronaszintje is lángolt. Szombat reggelre már csak foltokban égett az erdő ajnövényzete, de a szárazság és az erős szél miatt ismét súlyossá vált a helyzet. Újra élettek a lángok. A tűzzel érintett terület nagysága 400 hektárra nőtt, egymás után érkeztek az egységek Vas-Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyéből. Végül már a Magyar Honvédség egy speciális helikopterét is bevetették az oltásba. A tűzoltóknak szombaton Kenyeri határában sikerült megvédeniük egy szarvasmarha telepet. A füst miatt lezártak egy mellékutat, de települést közvetlenül nem veszélyeztetett a tűz. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban a júniusi európai parlamenti önkormányzati és nemzetiségi választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A választási eljárásról szóló törvény előírja, a szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. A nyugdíjak 2025-ben egyértelműen megőrzik a reál értéküket, mondta Szalai Piroska munkaügyi szakértő azt követően, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, jövőre 3,2%-os nyugdíjemelés lesz, februárban pedig ismét jön a 13. havi nyugdíj, írja a Híradó honlapja. Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, a költségvetési munkacsoport egyeztetett a jövő évi nyugdíjakról, eszerint januárban 3,2%-os nyugdíjemelés lesz, februárban pedig ismét jön a 13. havi nyugdíj, melyet az állam immáron 5. alkalommal fizet ki nyugdíjas polgárainak. A számokkal kapcsolatban a portfólió azt írta, 2024. januárjában az öregségi nyugdíj átlaga 231 ezer forint volt. Ha jövőre ez 3,2%-kal emelkedik, akkor havonta az átlag nyugdíj szintjén az érintettek 7400 forintnyi plusz jövedelemben részesülnek, és ezzel az átlag nyugdíj összege 2025-ben 238.400 forint körül lehet. Ez az egész 2025-ös évre vetítve 89 000 forintnyi plusz nyugdíjjuttatást jelent az átlag nyugdíj esetében. Híreink végén az időjárásról. Napos gomoly felhős időre számíthatunk. A Dunántúlon képződik több gomoly felhő, ott egy-egy helyen záporeső sem kizárt. Késő délutántól fokozatosan vastagodó fátyolfelhőzet érkezik fölénk. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon és a középső ország részben időnként megerősödik. A hőmérséklet délután 28 és 34, késő este 17 és 27 fok között alakul.
Én nem gondolom, hogy ezek olyan nagy dolgok, de valóban az, hogy a 12 fős osztály az nagyon sok mindent meghatároz, az lehetővé teszi azt, hogy minden gyerekről, minden pillanatban szinte mindent tudni lehet, hiszen észrevesszük az apró kis rezdüléseket, tudunk vele foglalkozni, és nagyon-nagyon sok időt töltünk mi tanárok azzal, hogyha érzékeljük, hogy esetleg valamilyen nézeteltérés van a gyerekek között, hogy azt megoldjuk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunkban az Eötvös József Református Oktatási Központ által fenntartott EGRI általános iskolát, más néven a Mozaik Sulit mutatjuk be. Az intézmény vezetője Novák Katalin úgy véli, az idő visszaigazolta azt, hogy szükség van ilyen oktatási intézményre, és büszkék rá, hogy tanulóik boldogan érkeznek az iskolába, szeretnek ott lenni, és az elballagottak, ha tehetik, visszatérnek hozzájuk. Emellett szó lesz még a kis létszámú osztály előnyeiről, és az iskola által képviselt tehetséggondozásról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban az EGRI Mozaik Suliról fogunk beszélgetni. Üdvözlöm a stúdióban mai vendégemet.
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, Novák Katalin vagyok.
Nagy általánosságban kezdhetnénk ezt a riportot szerintem úgy is, hogy miben különbözik az iskola a többi intézménytől, de annyi sok mindenben különbözik az intézmény nevelés módszertana is, hogy szerintem ugorjunk neki onnan, hogy kis létszámú osztályokról van szó.
Igen, amikor az iskola alapult, tehát tulajdonképpen 4 tanév van mögöttünk, ez az 5., amit most kezdünk, és akkor az volt az első és legfontosabb szempont, hogy maradjon családias, tehát kevesen legyünk, egy év folyamon egy osztályban kevés gyerek legyen, hogy minél inkább át tudjuk adni az ismereteket a tanórán, minél kevesebb feladat háruljon a szülőkre, és minél szélesebb, látókörűbb gyerekeket tudjunk nevelni, és ez nem mindegy, hogy ezt 30 gyerekkel, vagy 12-vel, nálunk 12 a legnagyobb osztálylétszám, tulajdonképpen szinte minden év folyamon ennyi van most is. Tehát 10 és 12 között.
2023-ba futott ki az első 8. osztály.
Tehát 2 osztályunk már elballagott, és nagyon jó eredménnyel felvételiztek. Nagyon büszkék voltunk rájuk, hogy az első gyermekeink, mert azért mi 6 év folyammal kezdtünk, úgy indult az iskola, és mindenkiben ott volt a kérdőjel, hogy ez a szemléletmód, ahogy mi a gyerekekkel foglalkozunk, és ez a légkör, amiben élünk, ez majd tudásban mit fog eredményezni, és ugye nagy megmérettetés 8. osztályban a központi felvételi, és a gyerekeink mind nagyon jó gimnáziumokba tanultak tovább, 2 Budapestre mentek, itt Egerben Szilágyi bioszkémia tagozatra bekerültek, tehát egészen magas, ahhoz képest, hogy ilyen kevesen vannak, egészen magas pontszámokkal jutottak be a gimnáziumokba, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
Igen, pont erre akartam kiukadni, hogy milyen tapasztalatok vannak innentől, hiszen ezt már most látják.
Visszajöttek fél évvel később, kértük őket, hogy jöjjenek vissza, és meséljenek az ott maradottaknak, kisebbeknek a tapasztalatokról, mert a felvétel is egy dolog, a pontszám egy dolog, de hogy milyen bekerülni egy nagy iskolába és nagy osztályba a mi kis családi idilünkből, erről szerettük volna őket kérdezni, és nagyon-nagyon jókat mondtak, azóta is visszajárnak egyébként, mindegyik tartja a tanulmányi eredményét, tehát amit nálunk bizonyítványt kapott, az a középiskolában is megállja a helyét, és nagyon aranyosak voltak, mert erősen kötődnek az iskolához, és a napokban például, hát ugye ők már nem az utolsó ballagó osztály, akiről beszélünk, hanem ők már, tehát azóta már még egy osztály elballagott, és az első ballagó osztályból jöttek vissza gyerekek, és napokban festettek velünk az udvaron, tehát, hogy részt szeretnének venni még az életünkben, és visszajönnek hozzánk, és elmesélik az élményeiket. Ez nagyon jó érzés.
A akartam kérdezni pont emiatt, hogy mit gondol, miért szeretnek ennyire ide járni ezek a gyerekek? Nyilván a kis létszámú osztályok megadják ezt a családias hangulatot, de azért itt jóval többről van szó, nevelés módszertanban is.
Igen, én nem gondolom, hogy ezek olyan nagy dolgok, de valóban az, hogy a 12 fős osztály az nagyon sok mindent meghatároz, az lehetővé teszi azt, hogy minden gyerekről, minden pillanatban szinte mindent tudni lehet, hiszen észrevesszük az apró kis rezdüléseket, tudunk vele foglalkozni, és nagyon-nagyon sok időt töltünk mi tanárok azzal, hogyha érzékeljük, hogy esetleg valamilyen nézeteltérés van a gyerekek között, hogy azt megoldjuk. Ezen kívül nagyon baráti a légkör, a tanárok és a gyerekek tegező viszonyban vagyunk egymással, de a tisztelet az nagyon fontos. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szabályaink, amiben ott vannak a fontos emberi és keresztény értékek, azokat minden teremben el lehet olvasni, minden diák tudja, és minden diákkal nagyon szigorúan be is tartatjuk. Tehát az, hogy tegező viszonyban vagyunk, nem azt jelenti, hogy nincs tisztelet egymás iránt, csak mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a diákok tisztelnek minket, hanem mi is őket ugyanígy, és oda-vissza próbáljuk ezt a baráti és segítő-támogató rendszert a mindennapokban megvalósítani. És ez nagyon-nagyon jó a gyerekeknek, tehát én azt érzékelem, hogy ezt úgy értékelik. Ezzel sokkal jobban biztonságban érzik magukat, tehát nem kifejezetten a tegeződéssel, hanem ezzel a légkörrel. Biztonságban érzik magukat, és örömmel jönnek be. És nagyon jó volt ma reggel látni a sok mosolygós gyereket, pedig biztos vagyok benne, hogy nehéz volt ezt a szép hosszú szünetet befejezni, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, de a sok mosolygós arc az úgy kárpótolt mindenkit, hogy röpültek egymás karjaiba. Nálunk az ölelés az ilyen teljesen természetes dolog. Felnőttek a gyerekeket, gyerekek egymást, felnőttek a kollégákat, hogyha valaminek örülünk, akkor az teljesen természetes, hogy megöleljük egymást. Reggel szokott is ilyen lenni, úgy hívjuk öleléshullám időnként, mert nálunk a nap az mindig úgy kezdődik, hogy reggel összegyűlünk a közösségiben, mindenki, hát 90-en vagyunk, hát 91-nányan, még szűken elférünk a közösségében, és akkor a picik és nagyok átbeszéljük azt, hogy mi történik aznap, és tudunk 90-en csendben lenni, és tudunk 90-en egyenásra figyelni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy dolog. Nem tart sokáig, egy 15 perc, de mivel 8-10-kor kezdődik a tanítás nálunk, 10 perccel később, így ezt megelőzi egy ilyen beszélgetés, ahol megtapsoljuk azokat, akiknek valamilyen versenyeredményük volt, gratulálunk, elmondjuk a programokat, és egyáltalán az aktualitásokról beszélünk. Ez is egy picit közösségformáló, az összetartozást erősíti, és ez egy reggel sem maradhat el.
És akkor ezután indul a nap a tanórákkal, igen, és ugye ezek egészülnek ki gazdagító programokkal. Beszéljünk, igen, egy kicsit ezekről, hogy melyek ezek.
Igen. Tehát a délelőttünk az ugye hagyományosan ugyanúgy, mint más iskolában a nap szerinti óra keretekkel működik. A délután viszont nálunk nem napközis foglalkozást jelent, hanem gazdagító programokat. Ez úgy néz ki, hogy ebéd után két különböző gazdagító programra mehetnek a gyerekek. A délutáni órarendjét mindenki maga csinálja a szüleivel. Ezt már múlt hét csütörtökön ki is küldtük a családoknak, és ez azt jelenti, hogy 14:30-tól és 15:30-tól választhatnak egy foglalkozást. Ezt ilyen szakkörszerűnek kell elképzelni. Minden időpontban olyan 5-6 különböző program zajlik, és ebből választhat magának. Itt már a korosztályok egy kicsit oldottabbak, együtt van különböző korosztály, akár első, második, harmadik, vagy ötödik, hatodik, és nagyon sokféle dolgot lehet választani, vannak művészetek, tehát festészet, külön akvarell is, grafika, aztán sportok, színház is, szinkron, ahol kis filmet szinkronizálnak a gyerekek, aztán a Jövő mérnökei című ilyen kis Legóhoz hasonló építőből készítenek olyan kis működő tárgyakat, amikkel keresztül fizikáról lehet beszélgetni, de van kis fizikusunk, ahol fizikai és kémiai kísérleteket végeznek a gyerekek mindenki. Van magaziníró csoportunk, akik a Suli magazint szerkesztik, és bizonyára számtalant elfelejtettem, így hirtelen nem jut eszembe, tehát nagyon sokféle, hiszen naponta 10 ilyen gazdagító van a két időpontban, és ezek közül mindenki megcsinálja, kiválasztja a saját kis órarendjét, és a délutánját mára szerint tölti.
Miért jók ezek a gazdagító programok? Mi ezzel a cél? Színesítsék egy kicsit ezeket?
Ez a tehetséggondozás, tehát az alsóbb évfolyamokon, tehát még 6. osztályig mindenképpen, de én megkockáztatom, hogy egészen általános iskolás korosztályban, a tehetséggondozás az nem azt jelenti számomra, hogy azt mondom, hogy matematikából versenyre küldelek, és akkor matematika feladatokat oldunk meg, hiszen az, hogy ki miben tehetséges, azt majd inkább a középiskola fogja legigazából kiszűrni, illetve ott fog megmutatkozni nagyon, hát a sport talán korábban, de a legtöbb tehetségterület az inkább ilyen 12 éves kor fölött. Az azt megelőző időszakban pedig én azt szoktam mondani, hogy mindenfélével kínáljuk meg a gyerekeket, hogy egyrészt legyen széles látókörű, legyen kíváncsi mindenféléről tudjon, és próbáljon ki sok mindent, és akkor majd ő maga tudja eldönteni, hogy melyik lesz az ő iránya. Úgyhogy igazából ez a cél, a tehetséggondozás.
Szellemként veszhetnek el.
Hogyan áll össze a tanári gárda, egyáltalán a Mozaik sulinak a csapata?
Szerintem ebben nincs nagy különlegesség, mert nagyon hasonlóan bármely más iskolához nálunk is mindenféle szakos tanár megtalálható a közösségünkben. Természetesen, mivel más a szemléletünk, egy picit ehhez alkalmazkodni kell azoknak, akik eddig másik iskolában tanítottak, vagy most jöttek ki az egyetemről, tehát ezt a ritmust, ezt a hangulatot, ezt így át kell venni, tehát aklimatizálódni kell felnőttként is, és akkor is, hogyha egy gyerek más iskolából jön, nem azt mondom, hogy jobb, vagy rosszabb, más. Más, és ezt meg kell szokni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó tantestületünk van, rengeteg változás volt, azt is el kell, hogy mondjam, a 4 év alatt. Pont ezért, amit az előbb mondtam, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ez a hitvallása, amit mi képviselünk. És akkor lehet, hogy úgy gondolt, hogy inkább mégis egy hagyományosabb iskolában találja meg magát, amivel semmi baj nincsen. Tehát ezért voltak változások, de szerencsére eddig még minden tanévünk úgy kezdődött, hogy mindenféle szakos tanárunk már július elejére, ha változás van, akkor is mindenféle tantárgyat tudunk szakszerűen tanítani, és lelkes pedagógusokkal.
Én úgy hallottam, hogy jelentős túljelentkezés van egyébként a Mozaik suliba, hiszen egyébként is adja ez a szám, ez a 12 fős létszám, igen, hogy nyilván többen fognak jelentkezni, de itt azért elég magas számról van szó. Miért lehet ennyire vonzó a gyerekeknek, szülőknek egyaránt?
Hát igen, lehet, hogy ezt tőlük kellene megkérdezni, hogy ők hogyan látják az iskolát, de azok a gyerekek, akik már évek óta oda járnak, azoknak a szüleitől kapott visszajelzések alapján tudom talán azt mondani, hogy legjobban azt szeretik az iskolánkban, hogy örömmel jönnek a gyerekek, és jól érzik itt magukat. És nem hárul nagy teher a szülőkre. Azt gondolom. Nagyon szeretik a színes programokat, szeretik azt, hogy minden tanár minden gyereknek tudja a nevét, tudjuk azt, hogy kire miért kell figyelni, kinek milyen segítségre van szüksége, és egy elsős tanítónéni ismeri a 8-os gyerekeket is, és fordítva is. Tehát ez csak így lehet ilyen kis létszámban, és ezt nem is szeretnénk elengedni. Sokszor szokták mondani, hogy na de hát, hogyha ennyi gyerek jelentkezik, akkor miért nem 2 osztály? Kicsi, akkor 2 kicsit csináljunk. De már így 90, akkor már 180, hogyha fölnő az a másik évfolyam is, vagyis az a másik osztály is az évfolyamon, tehát azt nem szeretnénk. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy amennyien ide a közösségébe beférünk, hogy minden reggelt együtt tudjunk kezdeni, annyian lehetünk az iskolában. És hát ez most megtelt.
A túljelentkezésből adódik, hogy nyilván nehéz szűrni itt a felvett gyerekeknek a létszámát, vagy hát nem is a létszámát, hanem azt, hogy kiket vesznek fel egyáltalán ezekbe az osztályokba. Hogyan tudják őket szűrni? Mi alapján döntenek, hogy kik kerülhetnek be ebbe az iskolába?
Hát ez több részből áll. Egyrészt jobban megismerjük a gyerekeket azáltal, hogy szoktak hozzánk járni ilyen kis előkészítőre, hát az én kis ismerkedés is 2 hetente eljönnek egy kis időre. Aztán a felvételi napján van egy kis beszélgetés, akkor minden tanítónénivel beszélget minden gyerek. Aztán a református ajánlás az nyilván pont. Ezen kívül van nálunk egy olyan dolgozói ajánlás. Tehát, hogyha valaki ismer egy családot, és úgy gondolja, hogy ők ilyen értékek mentén élnek, és ő úgy gondolja, hogy itt jó helyük volna, akkor ő is tud ehhez úgynevezett pontokat adni a felvételihez. Tehát ilyen több lépcsőből áll, és nagyon nehéz, mert borzasztó szomorú azt mondani a felvételi értesítésekor, hogy jó néhány gyerkőcnek azt kell mondani, hogy nem tudjuk fölvenni, mert nincs több helyünk. De idén is tündérik is, 12 új elsőssel ismerkedtünk meg, hát nagyon-nagyon aranyosak.
Hogyan indul ilyenkor a tanév a kis elsősökkel? Hogyan telnek az első napok?
Hát nem csak az első napok, hanem az első hónapok szinte egy picikét rugalmasabban, mint a többi évfolyam. Tehát nekik a tanórák nem feltétlenül 45 percesek, hanem ahogy bírják. Ők még előfordul, hogy a reggel az első órában reggelizni fognak, ha nem ettek otthon. Először is a rendszert kell megtanulniuk, hogy mikor, mit csinálunk, hogyan működik egy iskola, és lehet ezt az elsős tanítónéninek joga van ahhoz, hogy ő határozza meg, hogy mikor mehetnek ki a gyerekekkel az udvarra, levegőre, mikor van szükségük. Csak az a feladat, hogy év végére minden feladatot, amit teljesíteni kell első osztály évvégére, azt remekül megtanulják a gyerekek.
Igen, nyilván a kezdet nehéz, hiszen ők most kerültek ki, hogy olyan környezetből 3-4 év, ami az óvodai, tehát az óvodai szint az egész más, mint az iskolai keretek, de akkor így próbálnak egy kicsit.
Igen, egy picit próbáljuk közelebb hozni az óvodához az első időt, és mindenben segítjük őket, a délutáni gazdagítókat ők is választhatják már, de ott is segítjük őket, tehát hozzájuk mindig van egy kollega oda rendelve, aki segít, ugye nem tudnak olvasni, és akkor, hogy ki hová megy, azt még a saját órarendjén is nehezen igazodnak el, de 12 gyerekről van szó, úgyhogy ez nagyon jól megoldható, így, hogy két segítő tanáruk van, annak ellenére, hogy nálunk más évfolyamokon nincs napközis nevelő.
Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni a riportot, de hogyan indult, mi a története a Mozaik sulinak? Mert hogy ugye egyébként viszonylag hiánypótló egyébként maga az iskola is.
Nagyon-nagyon rég, 24 évvel ezelőtt egy alapítványt hoztam létre, a tehetségfejlesztésen alapult, és Mozaik tehetségfejlesztő tanoda a neve, és ez működött már 20 éve, iskola után, mint egy gazdagító program, de függetlenül minden iskolától. És oda nagyon sok gyerek járt, tehát volt olyan év, hogy több mint 150 gyerekünk volt, hetente egyszer jöttek foglalkozásokra, és egy nagy család lettünk. Ilyen sokan úgy, hogy hetente egyszer jöttek, és a csoportok egymást csak a táborokban ismerték meg, lett belőlünk egy nagy család, és szülős családos programjaink is voltak, és így kialakult egy olyan csoport, akik azt mondták, hogy nagyon jó, hogy ez van, de iskolába kellene gondolkodni, mert olyan jó volna, hogyha a gyerekek minden nap ilyen környezetben élhetnének, tanulhatnának. És hát akkor esélyt sem láttam arra, hogy egy iskolát alapítani, hát az annyira bonyolult és nehéz, és igazából nem is éreztem hozzá nagyon nagy kedvet, és akkor jöttek azzal, ez ugye már 5 éve volt, hogy akkor legyen tanulócsoport, és akkor megmaradhat a tanoda forma, de a délelőtteket tanuljuk úgy együtt, mint egy iskola, de ők magántanulóvá válnak, és akkor csak vizsgára visszük őket. Ezen egy hetet gondolkodtam, és nagyon nehéz döntés volt, végül azt mondtuk ott a kollégákkal, hogy jó, próbáljuk meg. És elkezdődött a tanulócsoport nem sokkal ezután, és nagyon-nagyon jól működött, tehát nem is gondoltam, hogy ez ennyire, tényleg már az egy hiánypótló volt. Tehát nagyon jól érezték magukat a gyerekek, szárnyaltunk, lényegesen kevesebb idő alatt tudtuk meg elsajátítani azt a tananyagot, amire szükség volt. Tény, összesen 13 gyerek volt, és ez 3 évfolyam. Tehát 3 csoportban tanultak, 13-an, és nagyon jól alakultak a dolgaink, amikor jött ez az új törvény, miszerint a magántanulóság már nem választható, mert akkor még ez így működött. Ha a szülő kérte, akkor a gyermeke lehetett magántanuló. És akkor választás elé álltunk, hogy most mi lesz. Vagy visszaküldjük a gyerekeinket, akkor már együtt voltunk több mint fél éve, visszaküldjük őket az iskolákba, és megszüntetjük a tanulócsoportot, vagy pedig mégis iskolát alapítunk. És ez egy nagyon, megint csak egy nagyon nehéz döntés volt, és végül nagy nyomásra úgy döntöttünk, hogy jó, akkor próbáljuk meg. Volt rá fél évünk, hogy elinduljon egy iskola. Igazából a református egyházban még a püspöki hivatal sem hitte, hogy ennyi idő alatt ez lehetséges. Ezt utólag mondták csak el nekem. Hogy még ők sem hitték, hogy lehetséges, de valahogyan én azt mondtam, hogy ha a jó Isten azt akarja, hogy legyen ilyen iskola, akkor megsegít, mert itt már ember kevés volt ehhez, és lett iskola, tehát akkor van ezzel dolgunk.
És az idő visszaigazol.
És az idő visszaigazolta. Az első, emlékszem még az első pillanatra, amikor már az utolsó engedélyhez jöttek ki, hogy megnézzék, hogy benn van-e az utolsó tűzálló ajtó, és utolsó pillanat volt minden papírhoz, és én akkor ott a kivágott bejárati ajtó helyén fogtam a bejárati ajtót, még be sem volt téve rendesen, még nem volt benne üveg, és fogtam, hogy megvan. És azt mondták, hogy elfogadjuk. Látjuk, hogy ez már meg lesz, és akkor tehát így indult, erről van egy fénykép, igen, hogy ez egy borzasztó nehéz és rögös út volt, és sikerült, tehát azt gondolom, hogy most már csak csinálni kell.
Innentől már gördülékenyebb akkor.
Azt azért nem mondanám. Bár én akkor azt gondoltam, hogy a megalapításnál nincs nehezebb dolog, de aztán egy iskolát elindítani a semmiből, az legalább olyan nehéz. És nem tudom, hogy lenne-e még erőm előről kezdeni, de már szerencsére nem kell előről. Viszont tehát az, amikor két hét van arra, hogy egy új tantestület felálljon, hogy minden a helyére kerüljön, tehát ez egy nagyon nehéz dolog. És az első év is kijárni az utunkat, a hagyományainkat megteremteni, ez egy nagyon nehéz
akkor
dolog.
Én csak további sikeres éveket kívánok. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az EGRI Mozaik Sulit mutattuk be az intézmény vezetőjével, Novák Katalinnal. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai adásunkban vendégünk egy három gyermekes édesanya. Váradi Anna arról mesél, hogyan változtatta meg az életét az, hogy Böjte Csabával találkozott, és hogyan vált az anyaság mellett íróvá. Aki kérdezi, Domán Vivien. Tartsanak velünk!
Mai alkalommal egy időutazásra hívjuk meg Önöket, segítségemre pedig vendégünk Váradi Anna lesz, aki elhozta Önöknek Idővándor című könyvét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tegeződhetünk?
Igen.
Hogyha már időutazás, idővándorlás, akkor menjünk vissza egy kicsit az időben, hogyan jött az írás alapgondolata, illetve a könyv ötlete.
Igazából soha nem készültem írónak, és számomra is ez egy meglepetés volt, amikor jött az inspiráció. Kicsit ilyen isteni gondviselés terület lépett be ez az életembe. Három gyermekünk van. Amikor megszületett a harmadik kisfiunk, akkor úgy éreztem, hogy hát nagyon szeretnék kiteljesedni más területeken is, de nem tudtam, hogy merre indulhatnék. Elkezdtem járni egy keresztény babamama klubba. Eredetileg református volt, de aztán teljesen ökumenikus alakult, mert több volt már a katolikus, engem is beleértve, a baptista anyuka, és ez egy nagyon-nagyon jó közösség volt Őrbottyánban. Igazából én ott találkoztam a mindennapi ima élettel, a bibliaolvasással, és ott vált az életem részévé. És amikor megszületett a kisfiam, az Ente, a harmadik, akkor volt egy olyan pont az életemben, amikor úgy éreztem, hogy én most szeretném átadni tényleg az egész életemet és mindent a Jóistennek, és utána nem sokkal lépett be az, igazából ez az írás dolog. Mindig szerettem a történelmet, meg az irodalmat, tehát nem állt tőlem távol, de azt, hogy én valaha írni fogok egy regényt, ezt sose gondoltam volna.
Említett, hogy valami mással szerettél volna foglalkozni. Mi volt előtte, mivel foglalkoztál, mit tekintettél addig a hivatásodnak?
Én gyerekkoromban régésznek készültem, aztán ettől a pályától így eltántorodtam. Petőintézetben végeztem konduktortanítói szakot, majd Győrben gyógypedagógiát, úgyhogy főleg gyerekekkel foglalkoztam addig, de egyébként ez most is szerves rész az életemnek, mert tanítóként dolgozom egy iskolába. Ez az írás egy teljesen új fejezet az életemben.
A könyvhöz Böjte Csaba ferences szerzetes írt ajánlót és ajánlást. Hogyan találkoztatok, hogyan ismerkedtél meg a munkásságával?
Ez is egy időutazás, tehát ez is a régmúltban nyúlik vissza, ugyanis gyermekkorunkban, én a 16. kerületben Rákosztán Mihályon nőttem föl Budapesten, és a kerületünkben rendszeresen jártak dévai gyerekek nyaralni, de nem csak Déváról, hanem Kárpátaljáról, meg amikor volt a tiszai árvíz, akkor is fogadtunk be gyerekeket így üdültetés céljából. Így találkoztam igazából először gyerekfejjel a dévai árvákkal, és nekem ezek nagyon nagy élmények voltak. A szüleimnek van egy ilyen hihetetlen szociális érzékenysége, és hát ők is terelgettek végül is minket ebbe az irányba, hogy barátkozzunk velük, ki is mentünk meglátogatni őket. Tehát igazából a szüleimnek köszönhetem, hogy így kapcsolatba kerültünk a dévai alapítvánnyal. És amikor oda került az életem, hogy pályaválasztás, mint említettem, én régésznek készültem, és akkor már az ELTE BTK olasz szakának voltam a hallgatója, apukám szervezett egy előadást, és Böjte Csaba volt a meghívott vendég, és akkor ő elkezdett beszélni a munkájáról, a gyermekmentő munkájáról Erdélyben, és hát hozzám amúgy is nagyon közel áll Erdély, meg a Székelyföld, mert apai ágon kiterjedt a székely rokonság. És akkor emlékszem, beültem az utolsó padba, hogy na, én most itt tanulni fogok, mert nekem holnap felvételire kell mennem, és hogy különben is, hogy hogy képzelik, hogy most én oda fogok figyelni, és hogy nem tudtam kinyitni a jegyzeteket, mert olyan hatással volt rám az ő személyisége, a kisugárzás, és hát egyáltalán az, amit ő tesz. És akkor határoztam el, hogy nem megyek el felvételizni másnap, és összepakoltam a kis cokmókomat, és elutaztam Dévára, egy barátnőmmel vonattal mentünk ki, és akkor töltöttünk egy-két hetet, és akkor megerősített engem ebben az elhatározásban, hogy én is gyermekeken szeretnék segíteni, és akkor így kerültem a Pető intézetbe.
Mit adott az a pár hét ott Böjte Csabánál? Milyen élmény volt? Milyen élményekkel tértél haza?
Egy ilyen megerősítés volt. Vele nyilván nem sokat találkoztunk, tehát őről azért tudni kell, hogy mind a mai napig is hát lót fut igazából, főleg most már nagyon-nagyon sok házuk van. Ami nekem nagyon megragadó volt, az igazából a nevelőknek a derűje. Érezhető volt, tényleg szinte kézzel tapintható volt az isteni jelenlét és az a béke, hogy ott tényleg van valami lelkiség emögött. Nem égnek ki mondjuk 10 gyerek folyamatos jelenlétében és nevelésében, de hosszú-hosszú évek alatt. Tehát mi most például találkoztunk olyan nevelővel a tavaszi útunk során, aki 25 éve dolgozik az alapítványnál, és most is 10 fiúgyereket nevel, és én, aki 3-at nevelek, csak tanulni tudom az ő türelmét és a szeretetét, hogy ezekhez a saját gyerekeihez tud fordulni.
Azóta is visszajársz, vagy visszajártok?
Hát sajnos ez túlzás lenne mondani, lélekben sokszor, igen, és most a könyv kapcsán oda került a dolog, hogy megjelenik, akkor a Szülőföld könyvkiadónál jelent meg egyébként. Mondta a könyvkiadó, hogy hát jó lenne egy ajánlás, és hogy kire gondoltam, és nekem tényleg így az első, aki beugrott, hogy hát Csaba testvér, hogy nekem az egy akkora álmom lenne, hogyha megvalósulhat, hogy ő ajánlja a könyvemet, és akkor így jött, fölkerestük egy ismerősünkön keresztül, beszéltem vele a telefonon is, és nagyon kedvesen állt hozzá, mondta, eladjuk 100 000 példányba, rögtön az ő belevaló stílusába, és akkor kiutaztunk Dévára, meghívott egy ilyen lelki gyakorlatos hétvégére a férjemmel és a kisfiammal, egyikkel mentünk ki, és akkor vittünk nekik ajándékba könyveket, tartottam egy könyvbemutatót. Így jött végül is az ötlet, hogy akkor viszont ezt megbeszéltem a férjemmel, és mind a ketten úgy gondoltuk, ez nem csak az én felajánlásom, hanem az övé is, hogy akkor szeretnénk támogatni a könyvek árából befolyt pénzzel, igazából a szerzői jogdíjat szeretném felajánlani a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak.
Említetted ugye a szüleidet, magát a szociális érzékenységet, hogy ez átitatódott a te életedbe is. Mi az, amit még a szülői házból hozol, és amit így a Csaba testvérék által is be tudtál építeni a személyiségedbe?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyszer megfogalmaztam magamban, hogy ha semmi más nem kaptam volna tényleg a szüleimtől, sem anyagi támogatást, sem azt, hogy tanítattak, de csak a hitet kaptam volna, én azt gondolom, hogy akkor is nagyon hálás lennék nekik. Úgyhogy elsősorban a hitet köszönhetem nekik. Édesapám nagyon szereti a történelmet. És szerintem ez is onnan származik, hogy én is kisgyerekkorom óta tényleg ittam a történelmet, nagyon szeretek olvasni, ezt is ugye nála láttam.
Az ugye, hogy valaki szeret olvasni, vagy kedveli az olvasást, még nem jelenti azt, hogy mondjuk jó író is legyen. Viszont ahogy fellapoztam a könyvet, és elkezdtem olvasni, engem magával ragadott, és nem csak azért, mert a főhős neve Bence, és az unokaöcsémet így hívják, hanem hogy mindenki tud vele azonosulni. Olyan alap probléma ma szerintem az, hogy a gyerekek nagyon be tudnak vonódni a virtuális világba, hogy behálózza őket, hogy abból hogyan lehet őket kiszakítani. Ugye ez az alapgondolata is a könyvnek. Mesélj erről egy kicsit, ez az ötlet honnan jött neked?
Két dolog inspirált a könyv megírásában. Az egyik az ez volt, igen, hogy rendkívül zavar az, hogy a mai gyerekeket annyira beszippantja ez a virtuális világ, és rengeteg olyan gyereket látok, akik teljesen függő, tehát kütyüfüggő, telefonnyomkod folyamatosan, vagy videójátékozik. Tehát ez volt az egyik kiinduló pontom, a másik pedig ez a történelem iránti szeretet. És az, hogy én gyerekként nagyon szerettem olvasni, nagyon szerettem például, hogyha már itt vagyunk, Egerbe, az Egri csillagokat, egyik kedvenc olvasmányi élményem volt. Szomorúan vettem észre, hogy igazából a mai gyerekeknek ezek a klasszikus művek nagyon nehezen emészthetőek. Ha el is olvassák, akkor is hát nagyon szenvednek tőle, vagy rövidített változatot, vagy filmet néznek helyette. És akkor így jött az ötlet, hogy a saját gyermekeimnek is beleértve, mert nekik ajánlottam, hogy olyan könyvet írni, ami ugyanezeket a klasszikus értékeket tükrözi vissza, de teljesen modern kivitelezésbe. Tehát minden nyelvezete mai, akár azt gondolom, hogy még szlengbe hajló stílust is megengedi, és a probléma felvetésében is igen. Tehát nem csak a virtuális világ rabsága, ahonnan indul ez a Bence, és amiből kiszakad aztán, és amikor visszatér a saját világába, akkor igazából azok az élmények, amiket ott megtapasztalta a honfoglalás világába, ahol nincsenek ugye ezek a se tévé, se rádió, se semmi ilyen eszköz, visszakerül a saját világába, akkor már ő is észrevesz olyan dolgokat, amiket addig soha életében nem tapasztalt meg. Tehát tényleg a természet szépsége, az, hogy milyen fontos a családi összetartozás, és hogy milyen fontos az, hogy honnan származik igazából a népünk és a barátság, amit nagyon fontosnak tartok, mint értéket. De ugyanakkor megjelenik a könyvben a tárgyakkal halmozzuk el sajnos a gyerekeinket, hogy ezzel próbáljuk valahogy a szeretetet kifejezni feléjük. Tehát a Bence is egy ilyen elkényeztetett fiú, egyke, és így próbálják a szülei kompenzálni azt, hogy minőségi időt nem töltenek vele, hogy mindent megvesznek neki. És a következő részekben ott majd szerepet kap egyébként a környezetvédelem is, tehát a természetnek a szeretete, és azt, hogy mennyire pusztítja sajnos a mai ember a kényelem és a önzés jegyében.
Időutazik ugye a főszereplőnk, de visszatér a jelenbe. Ezt többször hangsúlyozod is, vissza kell térni a jelenbe. Tehát nem a múlt dicsőségét emeled ki a könyvedben, hanem azt, hogy abból mit hozhatunk ide be a jelenbe. Hogyan jött maga a címnek a gondolata? Illetve mesélj egy kicsit a borítóról, hiszen különleges, hogyha most lekapcsolnánk a villanyt, akkor egészen más látnánk, mint most így fényben.
Igen. Tehát a borító különlegessége az, hogy a világít a sötétben, tehát fluoreszkál, és a feszti körkép látható rajta. A három figura, a három főszereplő, Bence, Lóri és Kincső, és itt a feszti körkép előtt láthatók ők, ugyanis éjszaka lopóznak be a opusztaszeri rotundába a festmény elé, és onnan indul a második időutazásnak a kalandja. És igen, ahogy mondtad, hogy vissza kell térni a jelenben, azt gondolom, hogy mindenkinek az az idő, az a kor, amiben született, ott van küldetése, és hát a főszereplőknek is hiába kerülnek el aztán a további részekben más-más korokba is, mindig vissza kell térniük a jelenbe, és azokkal a kincsekkel, azokkal a lusztudással, amit hoznak a más világokból, más korokból, azokkal tudják gazdagítani a saját jelenüket, és építeni a jövőjüket is.
Hogyha a könyv elejére tekintünk, hogyan is indul ez az időutazás, illetve milyen korba érkeznek először, vagy érkezik Bence először?
Igen, tehát a 9. századba, és minden könyvemben két utazásnak a leírása szerepel. Itt az első utazás az Etel közbe történik, a honfoglalás megelőző évekbe, ahonnan Bencének aztán sajnos menekülnie kell egy gonosz ember miatt, és amikor visszakerülnek, akkor 20 év eltelik abban a korban, az ő világukban csak 2,5 év telt el, de a honfoglalók korában már eltelt 20 év, és akkor már a honfoglalás utáni évekbe, és a Latorca partjára, Munkács környékére jutnak vissza.
Szereted is ezt a kort történelemben? Mert a gyerekeknél én azt veszem észre, vagy a fiataloknál, hogy egy kicsit megfoghatatlan. Ugye a történelem könyvekben is egy-két oldalt szentelnek neki, igen, olyan kicsit mesés, tehát az úgy tetszik nekik, de valahogy nem tudják megfogni.
Igen, de talán pont ez a szépsége is, és hogy itt azért szárnyalhat jobban a fantáziánk. Ahogy közelik az ember a jelen kornak a történelméhez, úgy egyre vaskosabb könyveket kell elolvasni, egyre több a tudásunk, és nagyon könnyű elveszni a részletekbe. Itt azért én azt gondolom, hogy aki a korszak számomra az én szememben legnagyobb ismerője, László Gyula, a régész professzor, elég mélyrehatóan tanulmányozta a honfoglalóknak az életét, és én az ő kutatásai alapján írtam meg a könyvet, az ő könyveit bújtam.
Amikor jött az alapgondolat, hogy időutazás legyen, emlékszel esetleg, hogy volt egy konkrét pillanat, amikor ez eszedbe jutott? Vagy esetleg ugye édesanyaként a mindennapi mesélésben is gondolom azért úgy felmerül a fiúknál, a gyerekeknél?
Próbáltam olyan köntösbe beletenni a történelmi témát, ami így a mai gyerekek számára is azt gondolom, hogy bevehető. És szerintem az időutazás az mindenkinek a fantáziáját megmozgatja, ez nem kell gyereknek lenni. Így jött igazából az időutazásnak a gondolata, illetve én nagyon szeretem, ugye említettem a klasszikus irodalmat, de azon túl én nagyon szeretem a fantasy irodalmat is. És ebbe belefér teljesen.
Azt hiszem, hogy ma népszerű is. Igen. A fantasy. Felnőttként is nagy izgalommal olvastam, úgyhogy azt hiszem, hogy kijelenthető, hogy nem csak gyermekeknek íródott. Amikor elkezdted az írást, akkor volt egy kifejezett célközönség, vagy ez igazándiból úgy rábíztad az olvasókra?
Ifjúsági irodalomnak szántam, ezt így kijelenthetem, és amikor elkezdték olvasni a kéziratot barátnőim, meg a családtagjaim először, akkor ők mondták, hogy hát ez nem gyerekkönyv. Vagy hát gyerekkönyv is, tehát hogy inkább úgy fogalmazták meg, hogy 9-10 éves kortól, végül is 100 éves korig, vagy annál tovább is olvasható, mert én azt gondolom, hogy a gyerekek lehet, hogy látják a puszta történetet ebben, de egy felnőtt sokkal többet belelát, tehát látja a háttérben megrejlő mondani valót, és a többletet talán, amihez biztos vagyok benne, hogy kell egy szellemi és egy érzelmi érettség.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Váradi Anna édesanyával az Idővándor című könyvéről beszélgetünk.
Valóban, ahogy említed, ugye a honfoglalás korából a gyerekeket sokszor így ámulatba ejti ez a lovagló életmód, a lovaglás, az íjászkodás, ugye harci modor, ez a lét. A te életedben is a lovaglásnak nagy szerepe van. Hogyan jött az életedbe ez?
A férjem vitt bele a lovaglásba, neki volt egy lova, és akkor azon tanított meg engem lovagolni, és aztán amikor volt az esküvőnk, akkor násztajándékba kaptam tőle én is a saját lovamat, és nagyon sokáig tényleg az életem szerves része volt, minden nap lovagoltam, még úgy is, hogy már megvolt a két nagyobbik fiam, és akkor tudtam stabilan, hogy délután 3 órát alszanak, oda tettem melléjük az egyik telefont, a másik telefont vittem magammal, és akkor úgy mentem ki terepre a lovammal. Most az utóbbi időben sajnos így az építkezés és az, hogy az életünk egy kicsit felgyorsult, és több dolog alakult másképp. Megvannak az állatok, tehát ugyanúgy tartjuk őket, de most merült fel bennünk, hogy talán most már jövőre eljutunk odáig, hogy hogy akkor a lovaglásnak is újra időt tudunk szentelni, és igazából nagy vágyunk, hogy megszerettessük a gyerekekkel. Nekem a lovasi ijászat is nagyon közel áll a szívemhez. Sajnos én azt nem űztem, azt a sportot, de például szeretném, a fiúk kipróbálnak.
Kik motiválnak az írásban? Hogyan nyersz motivációt? Hiszen említett, hogy nagyon gyors a világ, rengeteg impulzus ér, és 3 gyermekes családanya lettél a férjeddel, egy nagy családot alkottok. Nagyon-nagyon sok kihívása van szerintem a mai világban, hogy időt tudjon szentelni az ember mindenkire.
Én azt gondolom, hogy ez ilyen alapigazság, arra van ideje az embernek, amire szeretné. És én olyan vagyok, hogy nagyon beosztom az időmet. Tehát én reggel fölkelek 5:30, akkor futok egy órát, utána elrendezem a családot, a gyerekeket, és akkor délután szoktam igazából írni, akkor van egy kis időm. De ebben is azt látom, hogy nekem ez tényleg úgy fér bele az életembe, és úgy jött, hogy a családom is nagyon elfogadó, tehát a férjem is nagyon támogat ebben, és nem azt mondja, hogy menjek el 8 órába dolgozni, mert nyilván akkor a 3 gyerek mellett ezt nem tudnám. Ezt a hát hobbit, vagy most már azt gondolom, hogy hivatás űzni. És hogy a férjem például az első, aki elolvassa a kéziratokat, tehát hogy ez is nekem nagyon-nagyon jól esik, és neki is egyébként van ilyen művészi vénája, mert ő meg verseket ír. Engem Csaba testvér nagyon inspirál, ugye, bár személyesen nem találkoztam vele olyan sokszor, de az ő gondolata így a mindennapjaim részét képezik, mert nagyon sokat hallgatom őt, nagyon sokat hallgatom a beszédeit, és szeretem azt, hogy olyan egyszerűen, olyan, hát ilyen székelyesen megmondja mindig. De nekem nagyon átjön rajta keresztül Jézusnak az igéje.
Kik azok, akiktől nagyon szívesen fogadod a férjeden kívül a visszaigazolásokat, milyen gondolatokat kapsz esetleg magára a könyvekre, miután már megjelent esetleg?
Most tartott a dolog, hogy igen, elkezdtek most már olyanok is írni, akiket nem ismerek személyesen, igazából június 15-én jelent meg a könyv. Tehát, hogy mi nem telt el annyi idő, azt gondolom, hogy olyan sokan forgatták volna. Nagyon sokat számít nekem nyilván a családom véleménye, és például az öcsém volt, az a kisebbik öcsém, aki azért ez a Harry Potter generáció, és tudja, hogy mitől izgalmas mondjuk egy könyv. És akkor ő hívta fel a figyelmemet több helyen, hogy figyelj, ezen valamit változtass, ezt kicsit föl kell dobni, izgalmasabb legyen, mert itt a gyerekek el fognak vérezni például. És akkor ő például nagyon-nagyon sok ötlete volt, de van olyan barátnőm szintén, aki mondjuk a negyedik résznek az alapötletét ő találta ki, hogy miért nem írom meg ezt a történetet.
Milyen korszakokról írsz még, hiszen a honfoglalásról már egy kicsit részletesebben beszéltünk. Van esetleg olyan, ami nagyon közel áll a szívedhez?
Azt hiszem, hogy mindegyik nagyon közel áll a szívemhez, de ennek ellenére nem élnék semmelyik más korban, mint most, mert szerintem azért ez egy nagyon, nagyon jó kor, amiben élünk. A második rész az a jövőben játszódik, az első időutazás, és hát ott szembesülnek a fiatalok azzal a természeti pusztulással, amit az emberek véghez vittek igazából egy emberöltő alatt. Aztán eljutnak a törökkori Szigliget várába, és hát ott számos olyan kalandban van részük, amit mi szerintem csak így álmodozunk, hogy Balatonon naszát csata, meg kopjatörés a balatoni jegén, tehát amikor igazi telek voltak, és aztán bejutnak Várpalota várába is egy titkos alagúton keresztül. Tehát a második rész az így a 17. század köré épül, a harmadik rész az 1848-49-es szabadságharc, és Görgei Artúrnak a Feldunai hadtestje. Görgei Artúrnak a személye inspirált engem, nagyon szerettem őt gyerekkorom óta, az ő alakját, és akkor olyan csatákat és olyan eseményeket próbáltam megjeleníteni ebbe a könyvbe, ami kevésbé ismert. Ott a második utazás az pedig a királyi Gödöllői kastélyban játszódik, tehát a Erzsébet királyné és a Ferenc József és a udvartartása jelenik meg. És akkor az utolsó rész, amit most írok még, az pedig két idősíkon játszódik, szintén a 17. században, de a Sopronban, és az utolsó boszorkányüldözés és az utolsó pestis járvány idejébe kalauzolja vissza az olvasót. És a másik idősík, ahova a többi szereplő kerül, az pedig az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés és a Rongyos Gártának a tetteit írja le igazából.
Vannak esetleg kötődéseid ezekhez a városokhoz, amelyeket beleírsz a könyveidbe, vagy ez is egy ilyen írói fantázia ötlete?
Opusztaszer nagyon megragadott. Tehát az első könyvnek a helyszíne, amikor gyerek voltam, tudom, hogy engem nagyon-nagyon megragadott a fesztikörkép, tényleg lenyűgözött, hogy ott leírom, hogy a Bencére milyen hatással van, a kép monumentalitás és az az egész, hogy térbe jelennek meg ott a tárgyak. gyerekkorból hozott rajongás igazából. A Gödöllő közel van hozzánk, ahol lakunk, a Gödöllői kastélyt is szintén, és hát Sopron pedig a férjem erdőmérnökként végzett Sopronban, és akkor én is éltem ott több évet, így láttam bele egy kicsit ezekbe a soproni selmeci diák hagyományokba, és ezeknek is szeretnék egy kicsit így emléket állítani a könyvben.
Mit gondolsz, hogy a történelem szeretetén túl hogyan lehet a mai világban a fiatalokhoz közelebb vinni akár az olvasás szeretetét, akár a hitet, egy kicsit az egyházi életet, hiszen mind a háromban nagyon nagy a kihívási faktor szerintem.
Hát igen, igen, ez így van. Mindenképpen a példa. Szerintem semmi nem ér annyit, mint a példa. És itt nem kell feltétlenül mindig a számon kérni az egyháztól és az iskolától, hogy mondjuk a gyermek miért nem jár templomba, vagy miért nem olvas. Tehát a szülői példa nyomja szerintem a legtöbbet aladba. Mert az a gyerek, akinek a szülei olvasnak kiskorába, vagy akit olvasóvá szoktatnak, mert hogyha nekem ott tornyosodik a sok könyv az íróasztalomon, akkor a gyereknek sem lesz egy idegen világ. De ha én szülőként a tévét bámulom egész este, akkor nyilván mondhatom, hogy olvas kisfiam, mert ő sem fog félrevonulni. Ez számít a legtöbbet, és én így tanítóként azt tapasztalom, hogy nagyon látszik a egész kisgyerekeken is, hogy ki az, aki megkapja ezt otthon, az olvasó élményt, mert azok a gyerekek tényleg, amikor az ember csak tehát akusztikus ingereket használ, hogy felolvas nekik, és látod, hogy elúszik a tekintete, és megjelenik előtte az a történés, akkor azt tudja az ember, hogy ennek a gyereknek még olvasnak. De az, akit nem köt le egyáltalán ez az akusztikus inger, csak látszik, hogy olyan a virtuális ingerlés éri otthon a tévé, meg a számítógép, egyáltalán nem tudod lekötni olvasással.
Hogyan tudjuk a múltat beépíteni úgy a jelenünkbe, hogy annak tényleg értéke legyen, és ne csak egy kesergés legyen azon, hogy fú, de jó volt régen, és most bezzeg nem olyan jó. Hogyan lehet a mai korba azokat az örömöket így becsempészni, hiszen a teremtésvédelmet, a természetvédelmet azt már említetted így egy pontként.
Igen. Semmiképpen nem szerettem volna abba a hibába esni, hogy idealizálom a korszakokat. Tehát, hogy visszamegyünk a honfoglalás korába, és akkor mennyire szuper volt minden, és akkor egységes családok voltak, és nem értek minket még olyan hatások, mint most, tehát ezt nem szerettem volna. Viszont igen, azok az értékek, amik abban a korban értékek voltak, és esetleg nálunk már nem, azokat szerintem nyugodtan átmenthetjük.
Van-e valami, amit a fiaid generációjának üzensz, vagy a fiatal felnőtteknek, nem csak a könyvvel, hanem egész hivatásoddal?
Igen, az, hogy legyenek büszkék az őseikre, legyenek büszkék a történelmükre. Azt gondolom, hogyha visszatekintünk a múltunkba, de nem muszáj, hogy több ezer évet utazzunk az időbe. Elég csak, hogyha mondjuk a szüleinkre, vagy a nagyszüleinkre úgy tudunk gondolni, hogy büszkék vagyunk rájuk, hogy ők le tudtak tenni valamit az asztalra, akkor bennünk is ébred egy vágy, hogy akkor én is szeretnék hasonlítani, hogy vigyázzunk arra, ami még megmaradt. Vigyázzunk a természetre, vigyázzunk Isten csodálatos teremtett világára, és hogy vegyük észre, legyen időnk ezeket a kincseket észrevenni, és ezt bizony sokszor akkor tudjuk csak észrevenni, hogyha nem vonja el a figyelmünket olyan sok vizuális inger, hogy nekem az nagyon sokat jelent, amikor van annyi időm, hogy leüljek a gyerekek közé egy kicsit, és például eltöltöttünk a minap is egy fél órát azzal, hogy megnéztük, hogy hogyan bújik ki például egy citakötő a lárvájából, vagy hogy hogyan építi a fürkészdarázs a fészkét sárból. Nyissuk fel a gyerekek szemét erre a teremtett világnak a szépségére.
Váradi Anna az Idővándor című regény írójával anyaságról, családról és hitéről beszélgetett az adás szerkesztője, Domán Vivien. Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől megismételjük. A 2021. szeptember 19-ei adásunk ismétlését hallották.